Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a Szilárdi Gimnázium pedagógusa, Szűcs Erzsébet. Köszöntelek nagy szeretettel.
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
Hát először is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, hiszen ünnepek közelednek, karácsony, új év, és hát annyit előjáróban el kell mondjak így a gasztromagazinunkba, azért is kerültél, mert a ti családotok, te személy szerint az egész családra az jellemző, hogy amit lehet, azt mindent elkészítetek magatok. Én mindig lenyűgöződtem, hogy mennyi mindent, ezt jól látom azokból a beszélgetésekből, amit folytattam.
Igen, ez így van, mi igyekszünk mindent magunk készíteni, és a lehető legkevesebbet vásárolni, illetve a legkevésbé feldolgozott élelmiszereket, illetve ételeket megenni.
Azt is tudniuk kell hallgatóknak, hogy nem is olyan régen házasodtak a gyermekeitek, és még a sütemények nagy részét is helybe otthon készítettétek el. Ugye te tompai vagy. Ez mennyire jellemző egyébként, hogy mondjuk a lagzi süteményeket a család készíti?
Szerintem ez teljesen változó a mai világban már. Az emberek egy része, akik kötődnek még ezekhez a régi hagyományokhoz, vagy még ennyire két lábbal állnak a paraszti életben, mondjuk így, ahol mindent magunknak kell megteremteni, illetve mindent magunk készítünk el, és a lehető legkevesebb dologért megyünk a boltba. Tehát akik úgy gondolják, hogy ez értékes tudás, azok mind próbálkoznak így, vagy idejük van rá, vagy szakítanak rá időt, mert hogy én sem vagyok időmilliómos, de azért igyekszem a fontos dolgokra, és ezt is fontosnak tartom, fontos dolgokra időt szakítani.
Én azt gondolom, hogy elvileg mindenki egyetért veled, és ezekkel a gondolatokkal, hogy magunk készítjük, hiszen abban nincs tartósítószer, az pontosan olyan ízű, ha netántán egy részét magunk termeljük meg, akár a gyümölcsnek egy lekvárhoz, csak hogy nagyon kevés idő van erre, hogy mondtad is. De hogy oldod ezt meg, illetve a családotok hogy oldja ezt meg, hiszen tudják, hogy osztályfőnök vagy ha nem tudják, elmondom, ugye angol szakos tanár, tehát hogy milliónyi teendőd közben erre, hogy jut időd?
Hát a tanév során csak hétvégén tudok ezzel foglalkozni, tehát ez nálunk úgy néz ki a vasárnap, hogyha reggel korán felkelek, és akkor egész estig főzök. Van még egy fiam otthon, aki csak hétvégén van otthon, ő is kérte, amikor elkezdte az egyetemet, hogy úgy, mint a testvéreinek, a bátyainak, ha lehet, akkor mi is főzzünk nekik előre, neki is előre, csomagoljunk, és akkor ő tulajdonképpen amíg tudja, addig ezt az otthonról hozott ételt fogyasztja a hét folyamán, és hát úgy főzök, hogy akkor mi magunk is ugyanebből étkezünk, és ez bizony több fogást jelent, de úgy tudom, hogy a kollégáim között is van olyan, aki hasonlóképpen készíti el a fiainak az ételeket. Tehát nem egyedi az esetem.
Én nem voltam ez a típus, azért ez hatalmas teher, és azt gondolom, hogy sokan csinálják egyébként így, ahogy ti. Na, de kanyarodjunk az ünnepkörre. Tehát pont azért, mert rengeteg mindent készítesz saját magad. Nagy kíváncsisággal várjuk, hogy mondjuk kezdjük a karácsonyi ünnepkörrel, mi nálatok a menü, és hogyan készítitek azt el?
Hát nagy szerencsém van, mert a férjem is szeret főzni, így aztán ő is beszokott segíteni, tehát ez a hétvégi ételkészítés is, a vasárnap ételkészítésben ő is benne van, ugyanígy a karácsonyra való felkészülésben is. Ő inkább a halászlét készíti el, a sülteket, ezt általában közösen, de akkor kezdem is, hogy tulajdonképpen hogy készülünk. Néhány éve meghaltak már a szüleink, és néhány évvel ezelőtt még ugye besegítettek a mindkettőnk édesanyja, de már az utóbbi időben sajnos nem. Így mindenféle ránk hárul, és ráadásul még meg szoktuk hívni, tehát nálunk szokott lenni a nagy karácsony, tehát testvéreket hívunk, és egy pici unokatestvért is még szoktunk, úgyhogy igen nagy az összejövetel nálunk karácsony valamelyik napján, most idén.
Ez hány főt jelent?
Hát ez olyan közel 30 főt jelent. Úgy gyerekestől mindenestől, most már hogy egyre nagyobb, és most már kicsit szűkítjük a kört, mert hogy nekem is vannak unokáim, és tehát, hogy most már mindenkinek vannak, nem fiamnak van felesége, illetve barátnője, ugyanígy a sógornőmnek is van unokája, tehát gyermeke, veje és unokái, és már így elég sokan vagyunk, illetve a húgaimnak is vannak természetesen gyerekei és családja, és hát, hogy jól elférjünk, azért egy picit meg kell húzni, úgyhogy most idén is éppen tegnap este beszélgettünk a sógornőmmel, hogy kik is lesznek a meghívottak. Na, szóval akkor hogy is kezdjük ezt az egészet, hogyan készülünk fel? Hát legelőször is, ugye a beigli készítéssel, ezt már előtte, egy-két héttel előtte megpróbálom elkészíteni, most még nem jutott rá időm, de szerencsére most a szünetünk egy picit hosszabb lesz, és akkor el tudom majd készíteni. A zserbó, tehát mindenféle ilyen hagyományos megint csak, tehát ahogy úgy mondhatnám, hogy mi vagyunk a hagyományok őrzői a családban, mert a gyerekek is erre számítanak, holott ők már nem igazán ezt teszik, meg az új családjaikban más van előtérben, de amikor megbeszéltük az ünnepi menüt, akkor mondták, hogy nekik ez a hagyomány, és ez tökéletesen megfele. Szóval begli, zserbó, és ugye ezek, amik előre el tudjuk készíteni. Mézes kalácsot már nem igazán szoktunk, mert ezt a gyerekek sütnek maguknak. Én nem annyira szeretem, meg azért igyekszem mértékkel fogyasztani az édességeket. Így aztán ezek úgy elmaradnak. A következő ugye az első, tehát a 24-e, mi ezt általában bablevessel és mákos gubával szoktuk, tehát mákos gubát szoktunk ezen a napon fogyasztani, ami előtt ugye megelőzi megint csak a hagyomány szerint a mézes dió alma fokhagyma, ugye ezek mind az egészségünk és a boldogságunk érdekében vannak így, illetve a dió feltörése, amiben megnézzük, hogy vajon mi lesz a következő évben, egészségesek leszünk-e vagy sem, és akkor ez a 24-e a Szent Este ebédje.
Most jön egy kis zene, és arról fogom faggatni Szűcs Erzsébetet, szilárdis pedagógust, aki a karácsonyi, illetve újévi ételekről, azok elkészítéséről, hagyományos ételekről fog nekünk mesélni, hogy ezt én is ismerem, ez a fokhagyma, méz, dió, ennek a hagyományát, rítusát, szokását, hogy ez konkrétan hogyan is szokott ennek a fogyasztása zajlani, mert nálunk például ilyen körbekínálás, stb. Ezt is olvastuk könyvbe, hogy hogy illik, hogy szokás. Ezekkel fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, Szűcs Erzsébettel beszélgetünk hamarosan tovább.
Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, ünnepi, karácsonyi, újévi ételekről faggatom Szűcs Erzsébet kolléganőt a Sziládiból, hiszen tompán laknak, és ahogy említette is Erzsi, igyekeznek megtartani a hagyományokat, és amit csak lehet saját maguk készítenek, én már le vagyok nyűgözve, hogy a beglit magad sütöd, ezt már szinte teljesen elképzelhetetlennek tartom. Említetted és elmesélted, hogy 24-én bableves, guba a menü, illetve alma, méz, fokhagyma, ma dió. Ennek ugye nagy rítusa, hagyománya van, akár a népszokások között. Ezt ti hogyan fogyasztjátok? Mondtad, hogy az egészséget szimbolizálja.
Általában úgy szokott ez lenni, hogy tehát ezt mi a családból hozzuk, tehát az én nagyszüleimtől, a nagyanyám volt a legidősebb a családban, és akkor ő törte föl mindig a diót, és akkor végig, tehát föltörte, szétszette, és akkor négy embernek odaadta. Akkor következő időt szintén, és akkor ugyanígy. És hát az almát ugyanígy felvágta, és ugyanígy, és akkor mindenkinek, igen, ő mártotta be mézbe, és ő adta tovább, és akkor így tulajdonképpen mindenki részesült belőle, a család összetartását is, tehát a gyümölcs szétvágt, gyümölcs ugye egy alma, és abból annyi felé vágtuk, vagy vágta ő, ahányan voltak az asztalnál.
Ez körbe ment? Tehát igen, fizikailag, igen. Mert mi úgy csináljuk, ezt nekem nagyon tetszik, pont amit említettél, tehát az összetartozás, hogy egy valaki elkezdi, a következőnek adja, nálunk a következő adja tovább a következőnek, de akkor itt a legidősebb családtag adta először, és a családtagok egymásnak már tovább adták, ha jól volt.
Így van, és hát a fokhagyma az volt a legnehezebb az lenyelni, mert hogy azt én nagyon nem szerettem gyerekként, és hát mondták, hogy akkor is muszáj, mert csak akkor lesz egészséges. Úgyhogy mi ezt ugyanígy átmentettük, és a saját családunkban. Hát igazából nálunk már az, hogy a legidősebb, tehát már nem a anyukám már ezt nem folytatta tovább, egyébként nem az ő édesanyja, hanem az ő anyósa volt az, aki ezt, tehát akire én emlékszem még, ezt inkább úgy csináltuk, hogy vagy a férjem, vagy én kezdjük el, és mi adjuk tovább mindenkinek ezeket, és hát ez úgy néha már egy kicsit úgy éreztem, hogy lehet, hogy egy kicsit túlhaladott, vagy talán nem is kéne erőltetni, és akkor a gyerekeket megkérdeztem, hogy leszünk ebédenőt, és mondták, hogy hát persze, hogy. Úgyhogy, mert úgy tűnt, hogy nem annyira, tehát hogy ez már olyan kicsit olyan nem is igazán kötő, tehát hogy úgy éreztem, hogy ők már nem kötődnek ez a hagyományhoz, és azért gondoltam.
De ezekkel mondjam, hogy bocsánat, hogy közbevágod, de nálunk ugyanezt történt. Tehát, hogy ezek a karácsonyi rítusok rendkívül fontosak, és az ember, hogy te is elbizonytalanodtál, én is elbizonytalanodtam, hogy akarják a gyerekek az ünnepi vacsora előtt ezt a fokhagyma, dió, méz, kölveadás, nálunk alma nem volt, vagy nincs, és mondták, hogy persze, hogy akarják, ez fontos.
Igen, én is úgy nyertem megerősítést, és most már nem is gondolkodom ezen, csak úgy néhány évvel ezelőtt úgy felmerült bennem. Persze, amíg a szülők, tehát még éltek, addig egyértelmű volt, hogy ezt megcsináljuk, de azóta nem. Ugyanis ők is, általában őket is magunkhoz hívtuk, és akkor a Szent Estét nálunk töltötték. Hát most idén egy picit más lesz, mert hogy a szokások szerint ilyenkor ez volt az ebéd, amit mondtam, tehát a bableves és a Guba, és akkor ezt követte valamikor délután, amikor már jönnek a vendégek, akkor a halászlé és a begli, illetve a zserbó, de most ez nem így lesz, mert 26-án jön majd mindenki, és így majd karácsony napján fogjuk ezeket elkészíteni, mert mint a halászlét elkészíteni, töltött káposztát még az, ami megint csak a hagyományos ételekhez tartozik, és valamilyen sültet fogunk még 26-án tálalni, úgyhogy tulajdonképpen tök egyszerűen mondjuk meg.
Ez azért nem egyszerű, már a töltött káposzta sem annyira egyszerű. Egyébként ez is hihetetlen, mennyire szinkronba vagyunk, mert nálunk is 26-ára csúszott az ünnepi közös nagy vacsora, pont ezért, mert a gyerekek, ugye a családok mikor érnek rá. Töltött káposztát azt is el szoktad készíteni előre, vagy az ünnepnek?
Hát igazából ezeket 24-én vagy 23-án már el szoktuk készíteni, attól függően, hogy mikor érkeznek a vendégek. Idén valószínűleg 25-én fogjuk ezt megfőzni.
Töltött káposzta. Hát ha van hagyományos magyar étel karácsonykor, akkor ez. És nagyon sokféle. A fiatalabbak, még mondhatom azt 55 évesen, hogy én sem annyira vagyok profi, de ilyenkor karácsonykor mindig összeszedem magam. Szóval ennek van-e titka?
Hát mi ezt is nagyon egyszerűen készítjük. Tehát tulajdonképpen hasonlóan, mint a kolbászhúst, készítjük el a húst magát, abba kerül a rizs. Mi mindig rizs teszünk. Voltak kísérleteink gerzslivel, de nem igazán jött be, tehát nem tetszett a családnak. Így maradtunk a rizsnél. Általában úgy egy ötödét tesszük bele. De általában igen, hogy egy ötödét szoktuk. És,
de a rizs egy ötöde a húsnak.
Így van.
Megfőzitek előre a rizst, vagy nem? Ez is egy nagy kérdés szokott.
Nem. Amit megfőz, illetve nem megfőzünk előtte, megfonyasztunk előtte, az a hagyma. Egy kis hagymát teszünk bele, és vörös hagymát, illetve zúzott fokhagymát, és ezt egy picit megfonyasztjuk. Ezt úgy vettük észre, hogy így nem nagyon bántja annak a gyomrát, akinek érzékenyebb, és egy picit jobban elvegyül a meg más ízt is ad, tehát jobban kioldódik, legalábbis úgy gondoljuk, az íze, és tulajdonképpen ennyi a titka, illetve ennyi, ami nálunk más, talán, mint máshol.
Én már is kérdezek, a hús sem mindegy. Nekem néha olyan keményre sikerül a töltelék, hogy kopogni lehet vele az asztalon, tehát hogy milyen húst használtok, mennyire zsíros az a hús, hogy igazán finom legyen, és a másik titok, hogy mibe csavarjuk, ugye a káposztalevél. Nekem voltak kísérleteim, hogy piacról vásárolt előre savanyú, abált káposztalevelet vettem, nekem az nem jött be kőkemény maradt főzés után. Ti hogyan készítitek azt a burkot, amiben belecsavarodik, illetve milyen húst használt?
Hát akkor elsőként a burokkal kezdem. Amit nem tudunk megcsinálni, azokat a dolgokat, illetve azokat az élelmiszereket igyekszünk olyan helyről beszerezni, aminek tudjuk, akiket ismerünk, és ahol tudjuk, hogy hogyan készítik, és így vagyunk a káposztával is. Mi nem igazán érünk rá ezt elkészíteni, bár nagyon szeretném megtanulni, és a jövőben saját magam által készített káposztával burkolni a húst. Hagyományos erjárással készült, tehát erjesztéssel, tehát ahogy magától megerjed a káposzta, olyan helyről szoktuk hozni. Ez puha. Amit a piacon veszel, az porkősavval van valószínűleg kezelve, és ezért keményedik meg.
Meg én arra gondolok, hogy ecettel, mert ugye tudjuk, hogy az ecetes étel az nem nagyon puhulát.
Erről nem tudok.
Na mindegy, nekem ez a tapasztalat.
Ha porkősavval kezelik a káposztát, akkor az kemény marad, hiába főzött hosszú ideig.
Cserébe szép a színe, viszont kemény.
Így van. A másik a hús, tehát a szakácskönyvek szerint lapockából a legjobb. Mi általában vegyes húst szoktunk kérni a hentesnél, aki szintén ismerős, és ő is igyekszik jó minőségű húst árusítani, és ha túl száraz a hús, akkor szoktunk egy kis szalonnát is kérni hozzá.
Most itt álljunk meg, jöjjön egy kis zene, hiszen az egyik legfontosabb ételről, a karácsonyi menüben a töltött káposztáról árultál el titkokat, én azt gondolom. Hallgatóink, maradjanak velünk, Szűcs Erzsébettel beszélgetünk tovább ünnepi ételekről, azok elkészítéséről. Folytatjuk zene után.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést. Szűcs Erzsébet, szilárdis pedagógus a vendégünk, ünnepi ételekről mesél nekünk, hiszen rengeteg mindent készítenek otthon, saját maguk, ahogy elárulta, amit csak lehet, és hát az ünnepi hagyományos ételekről, karácsonyi ételek étterekről, illetve majd szilveszteri étterekről fog nekünk mesélni, és már eddig is ezt tette. A töltött káposztán túl vagyunk, aki lemaradt, hallgassa meg az adást ismétlésben, mert nagyon sok hasznos tanácsot kaphat a jó töltött káposztához. Itt a zene alatt beszélgetünk arról, hogy régen, még gyermekkorodban magát a káposztát, az erjesztett káposztát is a család készítette el, és számomra hihetetlen, hogy nincs benne ecet, és mégis savanyú, ugye az igazi erjesztett savanyú káposzta, ami önmagában is nagyon egészséges. Szóval mire emlékszel régről?
Hát igen, gyerekként nagyon nem szerettem a káposztát. Egyáltalán azért sem, mert nekem is részt kellett venni a készítésében. Valójában emlékszem még, hogy hogyan történt, de nem merném bevállalni, hogy egy dézsa káposztát megcsinálok. Tehát úgy történt, hogy leszelték a szüleim, és rétegezve egy fadézsába belerakták. Tehát volt a káposzta, só került rá, fűszerek, ez általában bors és köménymag volt, és ezt viszont tömöríteni kellett, meg kellett taposni magyarul, és én voltam a legnagyobb gyerek, és nekem kellett megtaposni, hogy egy október-november tájéken igen hideg volt, és igen kellemetlen volt ez, tehát végül már zokniban és elfagyott lábbal tapostam.
Már szereted a savanyú káposztát, az erjesztett, igazi?
Igen, én már ezt elfelejtettem, már azt a részét elfelejtettem, hogy nem szerettem.
Taposni?
Tehát én nem szeretem taposni. Igen, igen, nagyon szeretem. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos vitaminforrás a tél során. És ez nálunk van, és nincs messze, és tehát, hogyha fenntartatóságot nézzük, akkor ez ugye egy adódik, igen, igen, a legjobb C-vitaminforrás.
Én egyébként javaslom mindenkinek, hogy ilyenkor télidőben nekem a szendvicseimben vastagon van a savanyú káposzta, és elképesztően finom, ahogy említetted, helyben van, természetes vitaminforrás, semmi adalékanyag, vegyszer nincs benne. Karácsonyi ételek, töltött káposztán túl vagyunk.
Tulajdonképpen ezek után még nagy kedvenc nálunk a kacsa, a karácsonyi sült kacsa, amit nem szoktunk különösebben megint csak fűszerezni, csak sót szoktunk rászórni, tehát meg besózzuk valamivel a sütés előtt egy néhány órával, és utána egy kis kacsazsírt teszünk alá, és betoljuk a sütőbe, és megsül. A köretek közül nagyon szeretjük a párolt káposztát, ezt fele lila, fele fehér káposztával szoktam készíteni, de ehhez egy kis krumplipüré járul, de nagyon nagy másik nagy kedvencünk a birsalma kompót. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi, a levesből, tehát az aprólékból mindig levest főzünk, ha több kacsából készül, és több az aprólék, akkor még egy kis ilyen a ludaskásához hasonlóan ilyen rizses kacsát szoktunk készíteni.
Nagy szokás, mondják, hogy karácsonykor nem disznóból készült ételek, hanem baromfiból készült ételeket készítenek, ugye például a pulyka jellegzetes alkatrész, vagy kacsa, ugye, ahogy te is mondtad. Ennek esetleg van valami hagyománya?
Hát a mi családunkban nincsen, mert hogy otthon is ugyanez volt, hogy ami volt, abból főztünk, és mivel pulykát nem tartottunk, ezért ezek a hagyományos ételek voltak, kacsánk volt, csirkénk volt, tehát inkább ezeket használtuk. A pulykát később anyósomiknál volt már pulyka, de annyira nem néhány évig tartott, és úgy mondom, hogy inkább úgy elteltünk vele, és nem igazán kívánja senki a pulykát, úgyhogy ez nem szerepel a karácsonyi asztalon.
A kacsát egyben sütitek, vagy csak kacsacombot kacsa mellett, vagy egyben?
Hát a kacsa az egyben van, utána szétdarabolom, és minden részét megsütjük, mármint amit sütni lehet, és hát mindenki elfogyaszt belőle, mindenkinek megvan a saját része, kedvenc, amit szeret, igen, és hát úgy kevesebb comb van, mint ahányan szeretjük a combot, ezért úgy ott kompromisszumot szoktunk kötni. De a hát az mindig a férjem, én meg az ilyen csontosabb részek, ő azokat szereti is, meg azért nem folyik versengés, úgy mindig megmarad neki.
Ugye emlékszem régi családi ebédeken, hogy mindig erről álmodoztunk, hasonlóból kifolyólag, hogy ilyen százlábú kacsákat kellene, vagy százlábú csirkéket kellene sütni, mert valahogy az volt a kedvenc. Tehát akkor egybe sütöd meg, és utána nem. Darabolod. Nem? Nem? Na, akkor itt fontos titok van még.
Nem, mi úgy tapasztalt, próbáltuk mi is. Tehát próbálkoztunk, mindig is kísérletezünk azzal, hogy jobb legyen, érdekesebb legyen, vagy ne legyen olyan unalmas. Próbáltunk egybe sütni kacsát, megtölteni, kóstolták a gyerekek, azt mondták, finom volt, de legközelebb süssük ugyanúgy, hagyományosan, ahogy szoktuk, tehát én még nyersen szétdarabolom a kacsát, és úgy sütöm meg, tehát darabokban.
Igen, egyébként én is próbáltam, és ugyanerre jutottam, tehát egybe valahogy nem sül át. Keletkezik-e kacsazsír, ugye nagy harc szokott menni, és most a természetgyógyász körökben igazából az étolajat kihagyják, helyette a természetes zsírokat, vagy olívaolajat használnak, szóval ilyenkor nyertek-e mondjuk egy kis kacsazsírt, amit később használtak?
Igen, kacsazsírt azt mindig eltesszük, és hát szoktuk utána használni, egyrészt így a kacsa alá sütni, van, amikor csirke alá is szoktam tenni, és zsíros kenyérnek is szoktuk fogyasztani.
Savanyú káposztával csodálatos. Nekem ma az a 10 órai. Egy picit a párolt káposztára térjünk vissza. Én nekem nagy kedvencem, és nagyon sokáig nem tudtam jól elkészíteni. Te hogyan csinálod?
Hát az előbb említetted a zsíradékokat. Én sem használok étolajat már jó régóta, tehát szerintem már több mint 10 éve, de lehet, hogy 20 is van. Én disznózsírral felolvasztok, beleteszek mondjuk egy jó nagy kanál cukrot, ezt karamellizálom, erre kerül a hagyma, és később pedig a káposzta. Vannak, akik úgy készítik, hogy előre lesózzák a káposztát, én nem szeretem annyira lesózni, én inkább nyersen szoktam beletenni, úgy részletekben előbb a lila káposztát, azután pedig a fehér káposztát. Lilát egy picit jobban megpárolom, mert az kicsit keményebb, utána a fehéret, és akkor az egész keveredik, ecetet öntök rá, és köménymaggal szoktam ízesíteni.
De azért sót ekkor teszel rá, amikor már a káposzta belekerül a lábasba?
Igen, igen, a sót, azt közvetlenül, amikor beleteszem a lila káposztát, akkor már kerül rá a só is.
Az ecet még egy fontos kérdés, hogy mikor teszed rá? Mert én például, ha egészen korán tettem rá, akkor nem puhult meg a káposztám, és körülbelül mennyi idő alatt készül el egy jó párolt káposzta?
Hát az időben nem vagyok jó, nem szoktam figyelni, tehát szerintem egy fél óra körülbelül az elegendőre. Valójában az ecetet én akkor szoktam már, amikor picit megfonnyad a mindkét káposzta.
Tehát amikor már majdnem kész.
Hát igen, utána még egy 10-15 percig biztos, hogy főzöm. Illetve, hogyha nagyon kemény a káposzta, az is előfordul, olyankor egy pici vizet még szoktam aláönteni.
Ez nagyon fontos titok, mert én például sokszor sok éven keresztül rontottam el így, hogy mindjárt az elején rá az ecet, és aztán órákig vártuk, hogy megpuhuljon a káposzta, és nem akart. No, tehát akkor ebben is most már bölcsebbek vagyunk. Jöjjön most ismét zene. Szűcs Erzsébettel, Szilárd és pedagógussal beszélgetünk tovább karácsonyi, ünnepi, szilveszteri ételekről, azok titkairól. Maradjanak velünk!
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai gasztroriportunkat Szűcs Erzsébettel, Szilárd és pedagógussal, aki tompai, követik a hagyományokat, amit csak lehet saját maguk készítenek, még a kevés szabadidő terhére is, és természetesen karácsonyi és majd újévi ételekről beszélgetünk. Szinte végeztünk a karácsonyi ételekkel, egyre viszont visszatérnék a beiglire. Hát én esélytelennek tartom, hogy én elkészítem, viszont tudom, hogy nagyon sokan igyekeznek, talán egy kicsit retro érzést hoz vissza, szóval mi a beigli titka? Nagyon nem könnyű elkészíteni, a receptes könyvek is avval kezdődnek, hogy azért az egy picit gyakorlatságot igényel.
Hát tulajdonképpen egy kis keltészta az alapja. Nagyon sok helyen meg lehet találni a recepteket. Én nem mondanék most receptet, tehát hogy ilyen arányokat. Viszont ami talán nehézé teszi, ugye egyrészt a keltészta, de ez most már manapság ezekkel a konyhai robotképekkel kidolgozható könnyen. Mondjuk én kézzel szoktam.
Mert amit lehet magad, azt megteszed, ugye?
Igen, igen, meg akkor jobban érzem a tésztát magát, és hát most már a férjem szerint vagyok olyan öreg, hogy eljutottam oda, hogy érzem, mindent érzésből csinálok, ugyanúgy, mint ahogy az anyukája tette, mindig ott álltam mögött, és mondtam, hogy ugyan mondja el, hogy milyen recept szerint készíti, mennyi liszt kell ebbe vagy abba ételbe, és azt mondta, hogy érzése. Mindent érzéssel kell csinálni, és most már én is érzem ezt. Úgyhogy én is érzéssel tudom, hogy meddig kell dagasztani a tésztát. Tehát jól kidolgozzuk, és tulajdonképpen ami talán fontos lehet, hogy ugyanannyi legyen a töltelék, mint amennyi a tészta, mert akkor lesz majd szépen. Tehát nem akkor nem a tésztát fogjuk enni, hanem olyan gyönyörűen meg fog látszani, szépen egyenletes csíkok lesznek, ugyanolyan mértékű lesz a mák, a dió töltelék. Én mondjuk csak ezzel a két hagyományos töltelékkel szoktam készíteni, de lehet magyaróval, meg még sok többfélét is olvastam, de ugye mi inkább ezeket szoktuk. Ez az egyik dolog, a másik, hogy könnyen elrepedezik. A repedezést azt úgy tudjuk megakadályozni, hogy hurkapálcával, kötőtűvel, vagy hát igazából ilyen vastagabb tükkel, mondanám a hústűt is, de az talán egy kicsit vékony, azzal meg kell szurkálni sütés előtt. A márványozás az még egy ilyen, tehát egy fontos dolog a beiglinél, hogy szép márványozott legyen. Többféle megoldást tudok erre is, illetve olvastam, vagy hallottam róla. Én amit szoktam csinálni, hogy hosszában és keresztben is lekenem, és mindig meg kell várni, hogy megszáradjon. Ez is okozhat talán ebben a mai rohanó világban egy kicsi nehézséget, hogy bizony ehhez is le kell lassulni, ami nekem sem megy olyan könnyen, de amikor ott vagyok a konyhában, akkor azzal foglalkozom, és hogy hogyan kell készíteni, hogyan lesz a legjobb, és akkor már sikerül.
Hát lehet, hogy pont ez a lényege az egész karácsonyi főzőcskézésnek, egy kicsit, ha jól csinálja az ember, hogy lelassul, mert hogyha finomat akar, akkor annak meg kell adni az időt. Mivel szoktad lekenni, ez is ugye kérdés.
Én tojássárgájával szoktam, de előfordul úgy is, hogy tojássárgája és fehérje is, ezt is ajánlják. Túl sok különbséget nem vettem észre. Inkább nekem ez a hosszába keresztbe való lekenés, ez volt az, ami olyan áttörést hozott, és utána láttam, hogy hű, sokkal szebb, mint ahogy korábban készítettem.
Tehát keresztbe, hosszába szurkáljuk meg egy kicsit vastagabb tűvel, és akkor fele töltelék, fele tészta, igyekezzünk egyforma arányban. Oké, kanyarodjunk a szilveszter felé, hiszen azt is számtalan tipikus hagyományőrző étel övezi. Nálatok mi a szokás?
Hát malac sült, egyértelműen.
Egybe vagy darabolva?
Igazából nem egész malacot szoktunk megsütni, hanem általában egy fél malacot, és azt egybe szoktuk megsütni, már több nappal előtte, ez a férjemnek a feladata, ő már több nappal előtte bepálc, sózza, különböző fűszereket tesz bele, és utána pedig kemencében szoktuk kisütni. Nem saját kemencénkben, hanem egy ismerősnél.
Mennyi ideig sül? Bár magában a kemencében sütés, ez egy külön műfaj.
Hát, mondtam, ez a férjemre szóltja, ő 3,5-5 óra hozta. Attól függ, hogy milyen a mekkora a malac, meg milyen a kemence.
Értem. Na, hát akkor ez sem gyors sport. A főzéshez idő kell, oda kell szánnunk magunkat, ha igazán finom ételeket akarunk enni. Milyen köretek, illetve milyen ételek, italok társulnak az új év várásához, az új év búcsúztatásához?
Tulajdonképpen mi ehhez általában vörösport szoktunk inni, ami az italokat illeti, de természetesen szoktunk, illetve éjfélkor a pezsgő, persze, és néha koktélt is, amikor van társaság nálunk, de magunk örömére nem szoktuk. Ezt úgy általában úgy délután szoktuk elfogyasztani, mert mint ezt a malacsültet délután folyamán szoktuk elfogyasztani. A köreteket pedig ugye lencse, vagy szintén hagyományosan lencse legyen az asztalon, mert akkor lesz a következő év majd.
Pénzben dús.
Így van. Lencsét szoktunk, és rájöttünk, hogy tulajdonképpen ezt mi szeretjük is, a lencsét. Lencse főzeléket nem annyira, de inkább lencse salátát szoktunk készíteni, ami nagyon egyszerű.
Na akkor itt ezt most mindenki füleljen. Én is számtalan kísérletet folytattam a lencsével, mert egyébként nagyon egészséges étel, tele van rostanyaggal, és nagyon nem mindegy, hogy készítjük el. Lencse saláta nálatok hogy vált be?
Hát mi leöblítjük a lencsét, tehát kiválogatjuk, leöblítjük, és tehát hideg vízbe tesszük fel főni, és tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt elkészült. Nem mondtam, hogy egy picit leáztatjuk előtte. De nem
idő.
Én egy 20 percre szoktam csak, mert úgy jártunk már, hogy leáztattuk hosszabb időre, és szétfőtt. És akkor abból tényleg főzelék lett, de a salátához tényleg csak egy rövid időre áztatjuk le, utána tulajdonképpen egyet rottyan, és majd, hogy nem, tehát onnantól kezdve szoktuk kóstolgatni, hogy milyen, mert teljesen változó, hogy milyen lencs, ezt nem tudjuk megtermelni, teljesen változó, hogy milyen lencsét veszünk, és inkább mi kóstolgatjuk az ételt. És amikor elkészül, nem hűtjük teljesen ki, leöntjük a vizet, bár nem mindig kevés vízbe szoktuk főzni, de valamennyi mindig van rajta, citromlével meglocsoljuk, és lila hagymát vágunk bele, sóval, borssal ízesítjük, és tulajdonképpen mondom, ez rendkívül egyszerű és nagyon finom.
Tehát tulajdonképpen nagyjából leöntitek róla a vizet, hagyjátok meghűlni, és
nem teljesen, egy picit, tehát egy olyan 40 fokosra körülbelül hagyjuk kihűlni, és akkor tesszük bele a citromot, levet.
Tehát akkor nem ecettel, hanem citromlével, ugye? Igen. Az jóval egészségesebb is, igen, mondjuk, ha ezt nézzük.
Ez ennyi. Tulajdonképpen természetesen van pogácsa is ilyenkor. Rétest is szoktunk készíteni, mert hogy amilyen hosszú a rétes, olyan hosszú lesz majd a mi életünk is, úgyhogy igyekszünk minél hosszabb rétest készíteni, amit töltünk szintén a szokásos töltelékekkel, tehát mákkal, dióval. Amikor van olyan év, amikor nem eszünk eleget, vagy túl kevés guba lesz karácsonykor, akkor ilyenkor is elővesszük a gubát, és ilyenkor vaníliasodóval szoktuk enni. A rétest ugye dióval, mákkal töltjük, de szoktunk meggyes rétest is készíteni, illetve túrósat.
Igen, nekem ez utóbbi kettő a nagyobb kedvencem, de a családban a mákkos, amelyik inkább a többséget érinti, és az a nagy favorit. Most utolsó kérdés, és ugye a réteslapokat nem te nyújtod?
Nem.
Nagyon izgultam.
Próbálkoztam már vele, de mint említettem, ez az időmben úgy gondolom, hogy ez már nem fér bele, úgyhogy sajnos a réteslapot meg kell, hogy vegyem a boltban. És még egy dolog, kocsonyát is szoktunk főzni, úgyhogy elsőjén kocsonyát eszünk.
A kocsonyát hogyan készítitek? Csak nagyon-nagyon röviden, de azt gondolom, hogy szintén egy nagyon finom, nagyon egészséges, viszonylag olcsó étel.
Hát mi mindig vágunk disznót, és akkor általában eltesszük. Ha akkor tájt vágunk, akkor leshozzuk ezeket, ugye a fülét, farkát, meg a körmöket, leshozzuk, és egy max. 2 hétig tartjuk, és utána pedig kiáztatjuk, lemossuk, kiáztatjuk, és utána feltesszük főni, és hát ez is megint hosszú ideig fő. Fűszerezzük sóval, borssal, illetve babérlevéllel, beleteszünk még zöldséget, sárgarépát is, és tulajdonképpen jó sűrű levest kell belőle készíteni, és azt fog majd jól megaludni.
És természetesen nem raktok bele zselatint.
Természetesen nem, mert hogy benne van a csontban, illetve ezekben az alkotó részekben.
Elsi, hát azt gondolom, hogy végigértünk az ünnepkörön, a kocsonyával befejeztük, és már érezzük is 2023 szelét. Nagyon hálás vagyok, hogy megosztottad ezeket, és nagyon hálás vagyok azért a sok-sok munkáért, hogy nem engeditek a hagyományokat elveszni. Kívánok áldott ünnepet és boldog új évet.
Köszönöm szépen, és én is neked is, és a hallgatóknak is minden jót kívánok a karácsonyra is, az új évre is.
Szűcs Erzsébettel beszélgettünk karácsonyi, szilveszteri, újévi ételekről. Ha véletlen lemaradtak a beszélgetés elejéről, nagyon ajánlom, hallgassák meg ismétlésbe, mert rengeteg jó tanácsot kaphatnak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.